A következő ajánlásunk az egy szintén nem első könyves írónő, Seyfert Natáliáról van szó, akinek a negyedik regénye jelent meg nyáron, ha jól emlékszem, akkor könyvhétre, az Örök panoráma. Mi tavaly a Libra Amore podcastban interjúztunk Natáliával, akkor a Mi van veletek semmi kapcsán. Beszélgettünk vele, és már akkor beszélt arról, hogy nagyban írja ezt a regényt, az Örök panorámát, akkor még a cím az nem volt meg, nagyon sejtetve mondott el néhány dolgot a könyv történetéről, és amit viszont hangsúlyozott, hogy nagyon foglalkoztatja az idő, és ez egy borzasztóan fontos, egy központi témája az Örök panorámának. Egy különleges felépítésű családregényről van szó.
Hát, nem tudom, hogy családregénye. Úgy kezdődik, aztán átmegy cifibe, meg faluregénybe. Ez is egy olyan könyv, ami nagyon-nagyon összetett.
Családregény annyiban, hogy egy családnak látjuk három női nőtagjának is, tehát három generációnak a történetét. Ugye Mariana, Catalina és Gilda, ők mind egy családhoz tartoznak, de alapvetően nem mind egyforma súlya jelennek meg a történetben, bár mindegyiküknek a kicsit ilyen novellaszerű saját sorsát vagy történetét, azt mondja, ilyen villanásszerűen végül is megismerjük az Örök panorámából, de van még itt más lakója is a falunak, más időben. Tehát egy család három generációjának is megismerjük az életét, de a Szegély nevű faluban, ahol élnek, és ami összeköti a regénynek a szereplőit, más emberek is élnek még rajtuk kívül. Egy író és egy orvos is nagyon fontos alakja az Örök panorámának. És ők ketten, tehát ez az orvos és az író fognak leginkább összekapcsolódni Gildával, a család legfiatalabb tagjával az utolsó, a regény utolsó harmadában.
Igen, nekem az elején nagyon Márquezre emlékeztetett, egy ilyen, igen, hát szinte boszorkányszerű nő alak, aki nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, aztán ugye lesz belőle egy ilyen gyógyító a faluban, az ő lánya már feltör, és próbál elmenni a faluból, aztán mégis visszajön, és Gilda az, akinek szintén ez a kérdése, hogy hol kell élni, és mit lehet ott kezdeni magunkkal, ahol vagyunk.
Az érdekes, hogy ugye az első világháborútól indulunk, Mariana az, aki egy ilyen boszorkányszerű alak, és az ő lánya, Catalina az, aki tanárnőként ott marad a faluban, és szeretne elmenni, de ugye neki nincs erre lehetősége. És Gilda a lánya, tehát Mariana unokája az, aki pedig visszatér Szegélyre. Ugye ő elköltözik a városba, ő egy az elmúlt 20-30 évet, mondjuk, hogyha egy olyan típusú életet él, ugye nagyjából a 2000-es évekre tenném, viszont ő úgy dönt, hogy hazaköltözik Szegélyre.
És egy nagyon érdekes barátság alakul ki, ugye ott három szereplő között, nem tudom, hogy mennyire lehet spoilerezni, nem akarok nagyon, de ez a barátság nekem nagyon irigylésre méltó volt, hogy mennyire fontos dolgokról beszélgettek mindig, és hogy mennyire megosztották egymással a gondolataikat, és hogy kitaláltak maguknak egy szuper projektet, egy kutatást, ami aztán, na most nehéz úgy elmondani, hogy ne legyen spoiler.
Hát egyfelől ugye központi témája ennek a közös, igen, projektnek az idő, és az, hogy hogyan éljünk minél tovább, ennyit szerintem elmondhatunk. Úgyhogy ugye nagyon tudományosan, alapvetően tudományosan közelítenek ehhez a kérdéshez. Gilda ápolónő, tehát neki is van egy erős érdeklődés az orvostudomány iránt, és ugye az egyik ebből a három emberből, ugye az egyik ez egy orvos, és az író az, aki pedig szerintem ennek a...
Igen, ő tulajdonképpen meg akarja őrizni a falut az örökké valóságnak, mindenkivel beszélget a faluban, és minden történetüket le akarja írni. Hát ez egy vége láthatatlan projekt. És tulajdonképpen neki az a kérdése, hogy lehet-e írni egy olyan könyvet, amiben minden benne van. Igen, és ott ugye van egy nagyon fontos kutatás ebben a könyvben, amiről Seyfert Natália az interjúiban sokat mesél, hogy ez a valóság, és tényleg tudjuk a genetikánkat mi már otthon ilyen kis zsebszettekkel befolyásolni, ha még embereken talán nem is, de állatokon, nyulakon, macskákon már Amerikában csinálják ezt az emberek, hogy módosítják a genetikai állományukat, és ezzel hatással vannak az életükre. De ahogy ma COVID-tesztet csinálunk, akkor fogjuk csinálni a genetikai módosításainkat.
Igen, igen. És az az érdekes az örök panorámában, hogy egy hibrid műfajú regénynek mondanám, talán ezzel lehet a legjobban, hogy egyfelől azért ez a magikus, realista hangulatú család, illetve falu regény az, ami leginkább jellemzi mondjuk a kétharmadát, és az utolsó harmadában jön be ez a science fiction-re emlékeztető hangulat, és nekem nem volt annyira, sokan azt gondolták, hogy furcsa volt ez a váltás, és nem is volt teljesen gördülékeny. Én annyira nem éreztem ezt zavarónak. Te hogy voltál ezzel?
Nem, nekem se volt az. Nyilván meglepő volt, hogy hirtelen aztán vált, de abszolút belesimult így a könyvnek a történetébe, vagy értettem, hogy miért csinálják ezt a szereplők. És egyébként az a jövő, amit felfest, engem nagyon emlékeztetett arra a jövőre, amit Tóth Krisztina ír a Majom szemében, és hát egyiktől se voltak szép álmaim aztán.
Az örök panorám, hogy egy faluban játszódik, tehát alapvetően ugye nem Tóth Krisztinának meg egy nagyon erősen Budapest fókuszú regénye a Majom szeme, de mindenképpen egy fontos témája, nagyon elgondolt, ugye beszéltünk arról, hogy nagyon aktuális témákkal foglalkozik a hideghút, ugyanúgy az örök panorámában is egy fontos téma az, hogy hogyan üresednek ki a vidéki városok, mennyire lehet folytatni azt az életmódot, amit a nagyszüleink éltek még, illetve hogy milyen korlátai vannak sok esetben ezeknek a vágyaknak, amiket, tehát mi hiába szeretnénk mondjuk nagyon megőrizni, ahogyan Walter is nagyon szeretné megőrizni ezeket a történeteket, nem biztos, hogy ezt a globalizáció és a külvilág megengedi az ott élőknek. A következő szerző, akit szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani, az Borda Réka.
Igen, az Égigérő csalán című regénye. Borda Réka előtte már verskötetet adott ki, ez az első prózakötete, és nagyon is érződik rajta, hogy ő költő, mert nagyon-nagyon szép a nyelve, nagyon sok költői képpel dolgozik. Az Égigérő csalánnak a főszereplője egy fiatal nő, aki a fővárosban él a zőlegényével, éppen várandós lesz, de mégis valamilyen rossz érzés kerülgeti állandóan, főleg, hogyha hazatér a szülőfalujába, és valahogy ezt próbálja kideríteni, hogy miért van az, hogyha hazamegy, akkor eltávolodik a rokonaitól, a gyerekkori ismerőseivel se jó találkozni. Nem árulok el titkot, hogy ez egy zaklatásról szóló történet, tulajdonképpen már a könyvnek a borítóján is ott van, de az, ahogyan felépíti a szerző, amilyen lassan és nagy feszültséggel sejlenek fel az események, az pontosan azt a folyamatot mutatja, hogy a traumatizált emberek tudják kideríteni, hogy valójában mi történt velük, hogy bevillannak élmények, szagok, illatok, ízek, emlékeztetik őket valamire, ami aztán csak nagyon lassan bontakozik ki, hogy mi lehetett az. Úgyhogy szerintem egy pszichológus is úgy gondolná, hogy ez abszolút hitelesen mutatja meg a traumának a felfejtését.
És mennyire nehéz olvasni? Mert ha jól sejtem, akkor nem. Én nem olvastam még ezt a regényt. Egy kis regényről van szó.
Nem mondanám, hogy nagyon megterhelő, mert annyira azért nem részletesen írja, inkább az az érzés van ott bennem mindig, hogy bármilyen jó dolog történik, mondjuk megkérik a lánynak a kezét, egy lagzin, amikor kimegy a vőlegényével, vagy hát akkor még nem a vőlegénye, kimegy a fiúval cigizni, és az ott hirtelen spontán megkéri a kezét, ugyanakkor pedig megjelenik a Marok nevű nagybácsi, tehát hogy nagyon sok ilyen kis apró jel van, ami olyan rossz érzést kelt, és egyre jobban gyűlnek ezek a jelek, és egyre inkább rosszul lesz a lány, és tehát kényszer képzetei lesznek, vagy pánikrohamai lesznek. A barátnője, akivel együtt nőtt fel a faluban, kiderül, hogy öngyilkos lett, az unokatestvére, akivel szintén együtt töltötték a nyarakat, szintén nincs jó állapotban, tehát úgy érzi az ember, hogy ezekkel a gyerekekkel valami történt, és hogy egyre több minden derül ki, és egyre több, hát biztos ismeritek azt a falusi helyzeteket, amikor ijeszgetik a gyerekeket, hogyha azt akarják, hogy ne csináljanak valamit, hogy nem tudom, ne dobáld kővel a szomszédnéni ablakát, mert elvisznek a rablók, az állatokat előttük vágják le. Tehát ezek mind olyan helyzetek, amik ott vannak a tudatalattiukban, és aztán itt ugye összekötődik aztán ezzel az zaklatásos helyzettel is.
És ha jól sejtem, akkor itt is az történik, ami sok hasonló történetben szokott, hogy az előzadásban pont egy norvég írónőt, Vigdis Hjort örökség című regényét említettem, ahol a család nem hisz annak, akit zaklattak, és úgy érzem, hogy itt is van egy
hát
ilyen.
Pontosan, így van. Tehát, hogy az a nagymama, aki az alkoholista fiának a visel dolgait mindig mentegeti, annak hiába mondja bárki, hogy itt azért más dolog is történt, nyilván a lány lesz az, akire megharagszik a család.
Ezek szerint Norvégiában és Magyarországon is hasonlóan működnek az ilyen családok, és ugye milyen univerzális téma tényleg.
És milyen női téma, azért férfi, nem hiszem, hogy ír erről, vagy nem is tud női szemszögből.
Női szemszögből nem, de ami nagyon érdekes, egyébként van férfi, az egyik kedvencem a Patrick Melrose című ötrészes, igen, ami borzasztóan durva történet, bár ott igazából nem kérdőjeleződik meg szerintem ez a család többi tagja részéről talán, hogy valóban megtörtént-e vagy sem, mert egy annyira borzasztó apa figuráról van szó, hogy kinéznek belőle ilyet is, amit a saját gyerekével tesz. Eddig szépirodalmi szerzőkről beszélgettünk, de most szeretnénk nektek néhány olyan kortárs magyar írónőt is a figyelmetekbe ajánlani, akik krimi írók. Te szoktál magyar krimi írókat olvasni?
Hát bevallom, nem nagyon jut most eszembe semmi ilyesmi könyv.
És nekem sem nagyon volt eddig a látóteremben, azért, mert alapvetően ugye kevés a kortárs krimi író, ez is egy olyan zsáner, ami szerencsére egyre inkább jön föl, ugye Kondor Vilmos az, aki az egyik sztár szerző, és neki egyébként meg is jelent nemrég egy új könyve. De ha női szerzőkről van szó, akkor Barát Katalint mondanám jó példaként. Ugye történelmi krimiket ír, és én nagyon szerettem az ő sorozatát. Dávid Veronnak hívták a főhősét. De ugye ez egy nagyon békebeli korban játszódó, az század elején játszódó krimi sorozat volt. Viszont az a két írónő, akit most még ajánlanék a kortárs magyar szerzők és friss megjelenések közül, az Mészöly Ágnes és Cserháti Éva. Mészöly Ágnes szerintem hihetetlen termékeny, és rendkívül sok műfajban, nagyon különböző műfajban alkotó írónő. Mesekönyveket, ifjúsági könyveket, klímaváltozással kapcsolatos ifjúsági krimiket írt, van olyan könyvnek a társszerzője, és van egy krimie, én egy krimit olvastam tőle, a Rókabérc haláltúra.
Hú, de jó címe van.
Nagyon, nagyon jó krimi. Eléggé Agatha Christie is az alap szituáció, egy gimnáziumi, volt gimnázium osztálytársakból álló társaság találkozik minden évben egy hétvégére. Mindig együtt töltenek valamilyen hotelben, vagy egy házat kivesznek, és oda elvonulnak. És hát ezúttal egy Rókabérc nevű helyen mennek haláltúrára, mert eléggé halálos lesz ez a hétvége. Már rosszul indul, tehát az már sejteni lehet a legelején, hogy itt nem mindenki fog hazatérni erről a víkendről. És ami nagyon különleges ebben a regényben, az, hogy a 14 osztálytárs, akik ugye nem feltétlenül vannak azért annyira jobban egymással, mint amire gondolnánk, minden fejezetet egy különböző osztálytársnak, tehát szereplőnek a nézőpontjából olvasunk.
És akkor 14 szemszögből,
és ugye az események is úgy haladnak előre, tehát az egész cselekmény az ugye nagyon klasszul építi fel Mészöly Ágnes, ez borzasztóan nehéz dolog ezt azért így íróként.
Igen, ezt egy okos táblázata lehetett.
Igen, és ahhoz képest, hogy mennyire nehéz 14 különböző hangot felépíteni, nagyon jól sikerül neki. és mellé még nagyon a mai magyar valóságra tökéletesen reflektáló, tehát az összes olyan társadalmi probléma, amit lehetne egy szép adalmi könyvben is remekül bemutatni, ahogyan az imént említett Hidegkút teszi például, az ebben is maximálisan megjelenik. Tehát nagyon sok különböző egzisztenciát, nagyon ugye a politikai életre, a politikai beágyazottságra is nagyon jól reflektáló krimiről van szó, és a nyomozás szempontjából, ugye ha nincs is egy detektív, azért legalább egy ügyész legyen, és itt is az egyik osztálytárs, az egy ügyésznő, Ágota, akit Gotának hív mindenki, aki valamilyen formában gyakorlatilag a nyomozói szerepet tölti be ebben a regényben, és elég traumatikus élmény neki ez a hétvége, ezért megtudjuk, hogy felhagyja hivatásával, kilép a rendőrségtől, és a napokban megjelent, a regény folytatásaként a napokban megjelent Megrajzolt gyilkosságok című krimiben, ő például egy közjegyzői irodában dolgozik, tehát annyira traumatikus volt neki ez az élmény, hogy ki is lépett a rendőrségtől, és egy nagyon izgalmasan indul egyébként ez a közjegyzői, bármennyire hihetetlen, hogy lehet közjegyző, egy közjegyzőnél induló regénynek ez a nyitó jelenete lehet izgalmas, tényleg nagyon izgalmas. És a Megrajzolt gyilkosságok című krimiben valahogy mégis kénytelen lesz Gota visszatérni a rendőrséghez és újra nyomozni, mert ott egy sorozatgyilkost kell elkapnia, aki férfiakat gyilkol, nem nőket, és a nyomozást folytató egyik rendőrt, Gota régi kollégáját is megöli. És ez az, ami arra készíti Gotát, hogy nyomozzon. Uh-huh. Nagyjából itt tartok a történetben, tehát még nem fejeztem be, de nagyon, nagyon örülök annak, hogy egyrészt vannak már olyan kortárs magyar krimik, amik hitelesen és igényesen vannak megírva, és ami még külön izgalmas ebben, bár a Mészi Ágnes regényeiben ez nem egy szempont, de például Cserháti Évának a Kéz sorozatában a múltbeli történelmi események, az hatással legyen a jelenre. És nagyon ügyesen játszik a múltbeli idősíkkal és a jelennel Cserháti Éva ebben a Kéz sorozatában, aminek három része jelent meg eddig. Cserháti Éva egyébként műfordító, és spanyolból fordít regényeket, és néhány évvel ezelőtt kezdett el krimiket írni. A Sellő titka volt az első része ennek a Kéz sorozatnak, ami úgymond a rendőrség lúzereiből álló nyomozócsapatnak az első ügye volt, és a 40-es években Magyarországra menekült görögökkel foglalkozik. A második része a Szabaduló szoba címmel jelent meg, egy fiatalokból álló aktivista csoportnak a vezetője hal meg anafilaxiás sokban egy szabaduló szobában. Ez a jelenben játszódó szál, és a múlt az pedig a nagykörösi konzervgyárban a 70-es években, és ott is az abortusz bizottságban történő eseményekhez kapcsolódik, és valahogyan ez a két esemény valamilyen módon összefüggésben hozható.
Én dolgoztam abban a konzervgyárban nyáron, úgyhogy ezt el kell olvasnom.
Akkor neked mindenképpen ajánlom ezt a krimit. És a legújabb kötet, az pedig Zarándoklat a halálba címmel jelent meg, az pedig egy zarándok vonaton játszódó gyilkossággal indul, egy papot ölnek meg, és egy némasági fogadalmat tett apáca az, akit megtalálnak mellette, aki semmit nem hajlandó mondani, hiszen némasági fogadalmat tett. És itt a szocializmus idején működő ugye illegális apáca rendeknek a történetet ismerjük meg egy kicsit mélyebben.
Nagyon érdekes, hogy a 70-es éveket, a szocializmus korszakát hozza össze a jelennel. Ez azért ritkaság, nem annyira téma ez a korszak.
Cserháti Éva nagyon jól tudja összekötni ezeket a történelmi témákat, meg tényeket, és szereplőket is sok esetben, valós történelmi szereplőket a krimi izgalmaival és a krimikre jellemző fordulatokkal. Úgyhogy én, hogyha szeretnétek tényleg mai friss krimiket olvasni nőktől, akkor mindenképpen ajánlom Mészöly Ágnest és Cserhát Évát is.
Hát nekem nagyon meghoztad a kedvem mindkettőhöz.
A konzervgyermek már abszolút mind.
Igen, ott pakoltam az aranyfácánt, hogy nézzük, mi történt még ott.
Köszönöm szépen, Edina, hogy itt voltál ma velem.
Köszönöm szépen a meghívást.
És köszönöm szépen a szuper jó ajánlásokat.
Én is nagyon sok olyan könyvet hallottam tőled, amit nem ismertem, úgyhogy bővült az olvasmánylistám.
Sziasztok!
Sziasztok!